Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Lukács evangéliumát tanulmányozzuk, a legutóbb végeztünk a 23. fejezettel, amelynek végén Jézus meghalt és eltemették. Most a 24. fejezet következik Lukács evangéliumából, ami az utolsó fejezet. Igazából egy kicsit áttekintjük, hogy mit is foglal magába ez az utolsó 24. fejezet. A Jézusba vetett hit az ő feltámadása miatt lehetséges, anélkül a hit értéktelen lenne, mondja Szent Pál, ezért az olvasók megbizonyosodhatnak Jézus feltámadásának valóságáról. Lukács a többi evangélistához hasonlóan először az üres sír tényéről tanúskodik, majd a feltámadott Jézus néhány megjelenését meséli el. Ezen kívül hangsúlyozza, hogy Jézus feltámadására azért volt szükség, hogy beteljesedjen Isten terve, amit a Szentírásban, az Ószövetségi írásokban már olvashattunk. Lukács evangéliuma ezután Jézus mennybe menetelével zárul, ami előre vetíti a történet folytatását az apostolok cselekedeteiben. A Szentlélek által megerősítve a tanítványok küldetést kapnak minden néphez, és ezt úgy teljesítik, hogy tudják, hogy Jézus még mindig közöttük van a kenyér megtörésekor. Ezt majd az Emmauszi tanítványok történetében olvashatjuk, és hát vágjunk is bele az első 12 versbe, az első 3 verset olvasom. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. Úgy találták, hogy a kő el volt a sírtól hengerítve. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Tehát húsvét vasárnap reggelén, ami a hét első napja, a galileai asszonyok, akik jelen voltak a keresztre feszítésnél és a temetésnél, magukkal viszik a már előkészített illatszereket, elindulnak a sírhoz, ott azonban úgy találják, hogy a bejáratot elzáró követ elgördítették. Miután beléptek, nem találták meg azt a testet, amelyet mindössze 2 nappal korábban ugyanabban a sírban fekve láttak. A sír üres. Bár Lukács még nem adja meg ekkora magyarázatot erre a helyzetre, elárulja a szándékát azzal, hogy a testre az Úr Jézus testeként hivatkozik, ahelyett, hogy egyszerűen Jézus testének nevezné, ahogyan azt néhány verssel korábban tette. Az apostolok cselekedeteiben az Úr cím és a Jézus név kombinációja gyakran előfordul, és néha kifejezetten a feltámadt Jézusra utal. A kombináció használata, mármint hogy az Úr és Jézus egyetlen alkalommal szerepel csak a Lukács evangéliumában itt. És ez a használat arra utal, hogy Lukács már is a feltámadásra utal, tehát Jézus az élet és a halál ura. Folytatom a 4-től a 8. versig. Még fel sem ucsuttak meglepetésükből, már 2 férfi jelent meg mellettük ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegeződött a tekintetük. De azok így szóltak hozzájuk, miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt. Feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Az ember fiának mondta, a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de 3. nap feltámad. Erre eszükbe jutottak e szavai. Hát valóban ez a magyarázat, a kézenfekvő Jézus feltámadt. Ő az élő, és ezért nem található meg a sírban a halottak között. A nőknek nagy szükségük volt erre az üzenetre, mert az üres sír miatt tanácstalanok voltak, hiszen önmagában más magyarázatok is lehetségesek lettek volna. A meghirdetés 2 tanú által történik, így nevezik, hogy 2 férfi ragyogó ruhában. Így ez a jelenet hasonló 2 másik jelenethez is, ahol szintén 2 tanú volt, például Jézus színe változásakor, és később majd a Jézus mennybe menetelekor az apostolok cselekedeteinek kezdetén. Valójában a tanukat bevezető görög kifejezés, amelyet itt így fordítottak, íme 2 férfi, Csak ebben a három szakaszban fordul elő, Lukács evangéliumában és az apostolok cselekedeteiben, sőt az egész Bibliában is. Ezek a hasonlóságok arra utalnak, hogy Lukács szándéka az volt, hogy összekapcsolja őket. Például a feltámadt Jézus most már rendelkezik azzal a dicsőséggel, amelyet a három tanítvány a színeváltozás hegyén látott. Teste nem csupán feltámadt, mint az özvegy fiáé vagy Jairus lányáé, hanem úgy él, hogy többé már nem hal meg. Hasonlóan azokhoz, akik ilyen mennyei hírnököket fogadtak, a nők is megrémültek, és arcra borultak, vagy itt a tekintetüket a földre szegezték. Azonban, hogy megértsék, amit hallottak, azt mondják nekik, emlékezzenek Jézus jövendőléseire, amelyeket még Galileában mondott. Nevezetesen, hogy az ember fiának nem csak, hogy a bűnösök kezére kell kerülnie, hanem keresztre feszítik, és harmadnapon fel is fog támadni. A félelmük ellenére a nők emlékeztek az ő szavaira. Az emlékezéssel együtt pedig jön a megértés, ami pedig elvezet a hithez. Folytatom a 9. és a 10. versekkel. A sírtól visszatérve mindent hírül adtak a 11-nek és a többieknek. Mária Magdolna, Johanna és Jakab anyja Mária, és néhány más asszony hozta a hírt, aki még velük volt. Az apostoloknak, és itt a mondat közepén megszakítjuk a felolvasást, tehát azok a nők, akik megkapták a húsvéti híradást, azt továbbadták az apostoloknak. Itt látjuk, hogy a 11-ről van szó, hiszen Júdás távozása miatt 11-en maradtak, és a többieknek is, akik még jelen voltak. Ezek a nők jelen voltak minden fontos eseménynél. A keresztrefeszítésnél, Jézus halálánál, a temetésnél, az üres sírnál, és a feltámadás hírüladásánál is. Így fontos szerepet játszanak szemtanúként, akik tanúságot tesznek az evangéliumban rögzített események valódiságáról. Ugye Lukács úgy kezdi az evangéliumot, hogy számos tanúval beszélgetett, és úgy annak alapján állította össze. Tehát utána járt a dolgoknak. És ez azt jelenti, hogy még élő szemtanúkkal beszélt. Úgy írta meg az evangéliumot. Lukács most megnevez közülük hármat. Mária Magdolnát, Máriát, Jakab anyját, akiknek jelenlétét a többi evangélium is megerősíti, valamint Johannát, akit csak Lukács említ. Korábban őt is bemutatta, mint az egyik nőt, aki a 12-vel együtt kísérte Jézust. Őt itt is megemlíti, sőt, ezeknek a verseknek ő áll a középpontjában, talán azért, mert Lukácsnak ő volt a forrása, aki szemtanúja volt ezeknek az eseményeknek. Tehát valószínű, hogy ezekről a dolgokról Johanna számolt be neki. 11. verssel folytatom a félbeszakított mondatot, de azok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek neki, mármint az apostolok. Tehát a nők szavait badarságnak tartják az apostolok. Általánosságban elmondható, hogy az apostolok és a többi tanítvány nem hittek nekik. A fejezet más részeiben Lukács rámutat a tanítványok nehézségeire, hogy higgyenek a feltámadásban. Később majd az Emmauszi tanítványok történetében is, meg továbbiakban is. Tehát Lukácsnak a tanítványok kételjeire helyezett hangsúlya egy lehetséges ellenvetésre is választ ad, miszerint a feltámadás a tanítványok által kitalált csel volt. Erről Máté evangéliumában olvashatunk a 28. fejezet 13. versében. Az igazság inkább az, hogy ők maguk sem hittek benne. Tehát nem, hogy ők találták ki ezt a hazugságot, vagy ezt a cselt, hanem ők is kételkedtek a feltámadásban. És végül a 12. verset olvasom. Péter mégis menten felkelt, és a sírhoz futott. Benézett, de csak a lepleket látta. Hazament, és magában igen csodálkozott a történteken. Hát Péter azonban, akiről azóta sem esett szó, hogy Jézust megtagadta, most úgy tűnik, hogy érdemesnek tartja a nők beszámolóját alaposabban kivizsgálni. Ezért odarohant a sírhoz, lehajolt, hogy bepillantson a a sír bejáratán, és azt látta, hogy a temetési leplek vannak csak ott. Ez az utolsó mondat további információt ad az üres sírról, tehát még mindig ott van az a lemvászon, amivel arimateai József Jézus testét becsavarta. De maga a test hiányzik. Ha a testet ellopták volna, vajon a rablók fáradoztak-e volna-e azzal, hogy kibontsák? Péter éppen ezért valószínűleg megdöbbenve tér haza. Mint ahogy általában ez a megdöbbenés minden ilyen Isten csodás cselekedeteire természetes emberi reakció. Egyébként a haza szóval fordított kifejezés a görög eredetiben szó szerint magához jelent. Azt jelenti, hogy magához. Tehát, hogy hazament, azt jelenti, hogy magához ment, vagy magához tért. Így a vers így is fordítható, hogy elment és magában töprengett arról, hogy mi történt. Itt még nem állítják azt, hogy Péter már hitt volna, de Jézus imája miatt, ugye, hogy Péter hite ne csüggedjen el, imádkozott Péter hitért, úgy tűnik, hogy ebbe az irányba tart. Péter hitét hamarosan megerősíti majd Jézus megjelenése, amelyet majd a 34. versben olvashatunk. Na most nézzünk bele itt egy kicsit ezekbe a történetekbe, tehát azt látjuk gyakorlatilag, hogy a tanítványok és a többiek erősen kételkednek, és a beszámolóknak, a tanúságtevőknek sem nagyon hisznek, tehát kételjeik vannak, nehézségeik vannak azzal kapcsolatban, hogy elhiggyék, hogy Jézus valóban feltámadt. Nem is csoda ez egyébként, mert ezek az emberek rátették az életüket arra, hogy Jézust kövessék, ott hagyták az addigi munkájukat, családjukat, gyakorlatilag mindent feláldoztak, és Jézus követésére tették fel az egész életüket, és az elképzeléseik valószínűleg nem egészen ezek voltak. Nem ezt képzelték el, nem ez volt az ő tervük. És ez az események ezen sorozata, tehát főleg az, hogy Jézus szenvedett és meghalt, ez teljesen összezavarta őket. És valljuk őszintén, hogy mi is, ha Jézust követjük, akármilyen szilárd a hitünk, előfordulhat az életben, hogy az életünk eseményei úgy alakulnak, hogy nem épp a terv szerint, a mi elképzelésünk szerint. És amikor Isten jóságába, irgalmába, szeretetébe, gondoskodásába vetett hitünkbe, abba az elképzelésbe nem illenek bele bizonyos események a mi életünkből, vagy éppen a környezetünkből, vagy a világ alakulása, nem abba az irányba halad, akkor bizony meginokhat a mi hitünk is, és nekünk is bizony lehetnek nehézségeink azzal kapcsolatban, hogy higgyünk. Higgyük, hogy ezek a dolgok nem véletlenül történnek, hogy ezek benne vannak Isten tervében, és hogy végül minden jóra fog fordulni. Hát utólag, amikor már látjuk, hogy jóra fordult, akkor már könnyű hinni, de amikor éppen benne vagyunk az eseményekben, amikor még nem látszik, hogy az hogy fog jóra fordulni, akkor mi is lehetünk ilyen összezavarodott állapotban, amikor küzdünk a hitünkkel. A tanulság az, hogy ezek a dolgok természetesek, emberiek. Tehát így reagálni, hogy az ember küzd, és nehézségei vannak, és kételkedik, és össze van zavarodva, ez normális dolog. Tehát nem kell kétségbe esni, viszont nem kell ilyenkor hátat fordítani Istennek, vagy megbotránkozni, vagy nem tudom mi, hanem figyelni kell. Nyitott szemmel járni, és imádkozni, ha nem értjük Istent, keresni kell, hogy mi is az ő akarata, és emlékezni kell, ahogy az asszonyoknak is ugye azt mondták az angyalok. Mi tudjuk, hogy angyalok, de itt két férfiről van szó, de ragyogó ruhában, úgyhogy valószínű, hogy angyalokról van szó. Azt mondták nekik, hogy emlékezzetek, hogy mi mindent ígért. Megmondta mindezeket előre nektek. Tehát emlékeznünk kell Jézus ígéreteire. És ha kaptunk személyes ígéreteket Jézustól, azokra is De az evangéliumban Jézusnak sok ígérete van. Például az, hogy velünk marad a világ végéig, hogy mindent a javunkra fordít, ha őt szeretjük, és sok más ígéretbe belekapaszkodhatunk, és nem hozunk meg meggondolatlan döntést, különösen nem olyat, amiben hátat fordítanánk a hitnek, vagy a Jézus követésnek, hanem várjuk türelmesen, hogy Isten az értésünkre adja, hogy merre is haladnak a dolgok, mi a dolgok logikája, és bízzunk abban, hogy egyszer majd megértjük a dolgokat, és valóban minden a javunkra válik, hogyha kitartunk abban, hogy őt szeretjük. Itt Pétert látjuk, hogy még nem hisz, de küzd. Küzd, nem fordít hátat Jézusnak, hanem keresi a logikát az eseményekben, és keresi azt, hogy Isten feltárja neki, hogy most mit is kell csinálni ebben a helyzetben. Úgyhogy innen folytatjuk majd Lukács evangéliumának tanulmányozását, ezután már az Emmauszi tanítványok története következik, abba nem vágunk bele ezúttal. Úgyhogy maradjunk éberek, és keressük Isten akaratát a mi életünkben is, meg a világ sorsának alakulásával kapcsolatban is. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!